A FIFA, ugye a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, egy akkora világméretű szervezet, ami biztos vagyok benne, hogy rengeteg védelemmel, oltalommal rendelkezik a szellemi tulajdon területén. Egy ekkora szervezetnek, hogyha jól sejtem, akkor különböző logókhoz, különböző dizájnoltalmakhoz nagyon sok védelem fűződik a FIFA-hoz, hogyha jól sejtem.
Így van, a FIFA nagyon tudatosan dolgozik a szellemi tulajdon jogainak a védelmén. Ez már az 1970-es évek óta így van, azóta számos védjegyet, több ezer védjegyet jelentett be a FIFA. A katari VB kapcsán is nagyon sok védjegye, formatervezési oltalma van a FIFA-nak, és erre külön kiadott egy kis kézikönyvet, egy útmutatót, hogy ezeket hogyan kell használni. Hogyha valaki szeretné használni ezeket a logókat, védjegyeket, akkor ezt hogyan tudja, kihez kell fordulnia, hogyha üzleti tevékenység körében szeretné használni, és mi a teendő akkor, hogyha ez csak valaki a öröme vagy bánata kifejezésére szeretné használni a közösségi médiába.
Azért az, hogy egy külön útmutatót szerkesztettek a védjegyeiknek a felhasználásához, az valóban azt mutatja, hogy egy eléggé tudatos és előrelátó szervezet a FIFA.
És az érdemes megemlíteni, hogy nem csak egyféle védjegy, hanem amit mi nap mint nap látunk a televízión, illetve azok a szerencsések, akik élőben láthatják a mérkőzéseket, nagyon sok olyan dologgal szembesülnek, ami ténylegesen védjegyként van védve. Például ez a 8-as jellegű logója a világbajnokságnak, az már önmagában védjegyként is, formatervezési mintaként, színesként, fekete-fehérként mindenhogy le van védve. De levédette a FIFA védjegyként a kabala figurát, ami a Katarban fejfedőként használt Gutra nevű ruhanemű tulajdonképpen. Ezt is védjegyként védette, ennek a nevét is levédette védjegyként, ez a Laib angol nyelven, tehát latin betűs írásmóddal, ez arab nyelven is levédette a Laib nevet. És még nagyon sok minden benne van a FIFA portfóliójában, ideértve a hivatalos poszter, a hivatalos szlogen, a maga kupának az alakja, amit végén a győztes csapat hazavihet, és a katari rendezvénynek a Katar 2022-es szóösszetételét is védi a FIFA.
Érdekes, hogy a Katar 2022 szó összetételt is le kell védetni, azért ez úgy gondolom, hogy ez elég furcsa lehet. Nem tudom, hogy milyen gazdasági érdek fűződhet ahhoz, hogy például ezt az egyszerű kis szó összetételt is akár valaki levédesse.
Amikor védelemről beszélünk, akkor mindig meg kell mondani, hogy milyen áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában szeretné valaki, nem szép szóval, de lényegében arról van szó, hogy kisajátítani azt a megjelölést vagy szóösszetételt. Úgyhogy itt a Katar 22-t, az, mint a FIFA ugye a futballal kapcsolatos nagyon sokféle szolgáltatás meg termék vonatkozásában kívánta védeni, és ezáltal ő eltilthat mindenki mást, aki gazdasági tevékenység körében használna ilyen szó összetételt. Itt az eltilthatóság a lényeg, és a gazdasági tevékenység, ahogy előmondtam, hogyha valaki szeretné kifejezni magán körben a véleményét, akkor azért nyugodtan használhatja azt, hogy Katar 2022, attól még neki nem lesz semmilyen jogi bántódása.
Kicsit nézzünk rá a szponzorokra is, hiszen volt itt egy nagy botránya az idei világbajnokság kapcsán, hiszen a Budweiser, mint a esemény egyik legnagyobb szponzora, két nappal a világbajnokság előtt szembesült azzal, hogy az állam mégsem fogja engedni a alkoholtartalmú italok árusítását a stadionok környékén. A beszélgetésünk most nem erről szól, hanem arról, hogy hát mennyire is tudatosak a VB szponzorai, mármint a védjegy használattal kapcsolatban.
Alapvetően többféle szponzor van a FIFA labdarúgó rendezvényei kapcsán. Vannak a FIFA partnerek, ezek fizetik a legtöbbet, hogy ők partnerek lehessenek. Ugye itt az Adidas, Visa, akiket nap mint nap láthatunk a reklámfelületeken a mérkőzéseknél, ők a partnerek. Vannak a szponzorok, ez egy kicsit lejjebb van, ide tartozik például a ezelőbb említett Budweiser is. Ő 75 millió dollárt fizetett azért, hogy ebbe a szponzor kategóriába bekerülhessen, és ő minden világbajnokságon, talán a mexikói világbajnokság óta jelen van a FIFA a szponzorai között, és a harmadik kategória pedig az úgynevezett regionális támogatók, akik inkább kontinensenként vannak jelen a FIFA-ban, tehát mások a regionális támogatók Afrikában, az afrikai közvetítéseknél, mások Európában meg Amerikában.
Játékosokhoz kapcsolódóan egyébként vannak-e ilyen különböző védjegyoltalmak? Most arra gondolok, hogy magának Cristiano Ronaldónak vagy Messinek a neve az már egy mekkora márkának számít. Nem tudom, hogy lehet, hogy esetleg már maga a nevük is esetleg egy védjegyoltalma megtaláltál-e?
Abszolút, a két említett játékos mind a kettőnek a neve védjegy oltalom alatt áll, ők maguk védjegyeztették. Ronaldo ezen kívül a monogramjából és a messzámából a CR7-es védjegyet is levédette. Ez 50 országban rengeteg félreárura és szolgáltatásra le van védve. Messi esetében nem volt nagyon egyszerű ez a menet, ugyanis Messi, amikor a nevét levédette, akkor szembesült azzal, hogy Spanyolországban van egy kerékpárgyártó, a Massi. Tehát csak a második betűben, egy magánhangzóban különbözik a kettő, és ez a spanyol kerékpárgyártó azt mondta, hogy álljon meg a menet, itt a két megjelölés az az összetéveszthetőségig hasonló, tehát a fogyasztók összetéveszthetik a Messit a Massival, mert bocsánat, azt elfelejtettem mondani, hogy mind a kettő sportszerekre volt bejegyezve, mind a két védjegy, illetve Messi esetében a védjegybejelentés még csak, és az a spanyol gyártó fellépett Messi védjegybejelentése ellen, és az Európai Unió védjegyhivatala el is utasította Messinek a védjegybejelentését, mondván, hogy ez tényleg összetéveszthető. De Messi az Európai Unió bíróságához fordult, hogy változtassa meg az Európai Unió védjegyhivatalának a döntését, meg is változtatta, és azt mondta az Európai Unió védjegybírósága, hogy Messi neve annyira ismert, hogy nem csupán a futball iránt rajongók ismerik, hanem ennél sokkal tágabb az ő ismertségi köre, és nem feltételezhető, nem valószínűsíthető, hogy az átlagos fogyasztó össze fogja téveszteni a Messit a Massival. Ez 9 évig tartott egyébként ez a jogvita a Messi és Massi között, de végül is Messi nyert.
De hogyha jól sejtem, akkor ezek a, hogy a saját nevüknek a levédetése például arra nem terjed ki, hogyha valaki mondjuk a gyerekét Cristiano Ronaldónak akarja elnevezni.
Nem, mert itt a védjegynél a gazdasági tevékenység a lényeg, tehát mindenki a saját nevét a jó hiszeműség keretei között nyugodtan használhatja. Tehát aki Cristiano Ronaldónak született, használhatja ezt a nevet. Divat márkát ezzel a névvel már nem fog tudni alapítani. Tehát ott más lehetőség után kell nézni.
Az összes világbajnokságnak és egyébként a labdarúgásban minden nagyobb versenynek az egyik legikonikusabb és legemlékezetesebb pontja az az aktuális labda. Szerintem mindenki emlékszik még például Jabulánira, ugye az egyik világbajnokság ikonikus játékszerére. Ha jól sejtem, akkor a labdáknál is mind a színösszeállítás, mintavilág, de akár esetleg még a különböző tervezésbeli sajátosságok is számtalan oltalom alatt állhatnak.
Így van, ez a jelen világbajnokság esetén is tetten érhető a labdáknál. Van formatervezési minta oltalom a labda díszítésére. A labdának is van egy neve, hogy ez az Al-Rila, magyarul az utazás, arab nyelvből átvett módon a labda neve. És magán a labdán is több védjegy tetten érhető. Tehát a gyártó Adidasnak a háromsávos védjegye, de a FIFA-nak a Katari VB-vel kapcsolatos védjegye is látható. És ami talán keveseknek egyértelmű, itt szabadalmakról is szó van. Szabadalmazott találmányok tömkelege van ebben az egyetlen labdában, hogy a labda előállítási eljárását levédte az Adidas, tehát már vízalapú ragasztóval dolgoznak a környezet védelem jegyében. De talán még érdekesebb, hogy a labda közepe tartalmaz kettő szenzort, ami a labda pozícióját és a labdát érterő hatásokat vizsgálja. Ez a szenzor az Adidas által tervezett felfüggesztésekkel van pontosan középre helyezve a labda közepébe, és ezt teszi lehetővé, hogy a videóbíró rendszer segítségével nagyon pontosan meg tudják határozni, hogy egy adott pillanatban hol van ez a labda, és hát ezek is szabadalommal védett rendszerek.
Hogyha jól sejtem, akkor ezt a technológiát használhatták a Németország-Japán mérkőzésen, ahol senki meg nem mondta volna, hogy az a labda bizony még ott az alapvonalnál még játékban van.
Egész biztos, hogy ez volt, igen. Ugye ezek a szenzorok másodpercenként 500-szor adnak jelet a stadion központi számítógépére, plusz a stadionban lévő 12 kamera, a külön erre a célra fejlesztett kamera is nézi a labdát, nézi egyúttal a játékosokat, a játékosokról is 29 adatpontot gyűjt, és másodpercenként 50-szer történik meg ennek a 29 adatpontnak az összegyűjtése, és ebből elképesztően pontos képet lehet nyerni. Ugye a labdában lévő hely meghatározó szenzor az nem is a GPS rendszer alapján működő, hanem ennél egy sokkal pontosabb Local Position System, tehát LPS rendszer alapján dolgozik, és nagyon nagy pontossággal lehet a labdá pozícióját is meghatározni, és az őt ért erőhatásokat is, tehát hogy valaki fejelt, vagy nem fejelt,